Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a drága gyülekezetet, az a gyönyörű, szép délelőttön, napsütéses délelőttön. Ma jubiláte vasárnapja van, ez azt jelenti, drága testvérek, hogy legalább 30 decibellel hangosabban kell énekelni. Jó? Jubiláte vasárnapja, örvendez az Úrnak, így hadd köszöntsem a kedves gyülekezetet, az örvendező gyülekezetet, a Zsoltárok könyvének 66. fejezetéből az első verssel, örvendj egész föld az Istennek, és az új szövetségi pedig, amit a kivetítőn is látható volt a dia első dián, második Korintusi levél 5. fejezetéből a 17. vers, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Ezzel az igével köszöntöm a drága gyülekezetet, a kedves testvéreket. Ma családi istentisztelet van, ez azt jelenti, hogy mindazokat, akik április hónapban látták meg a napvilágot, szeretnénk őket köszönteni, és itt megáldani az Úr oltára előtt, úgyhogy így gondolunk majd őreájuk is nagy-nagy szeretettel. Isten áldja meg a mai alkalmunkat, hogy az ő dicsőségére legyen gyülekezetünk épülésére. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Örvendezz Istennek egész föld, énekeljétek neve dicsőségét. Ő adott életet lelkünknek, és nem engedte, hogy lábunk meginogjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint ezüstöt a tűzben.
Áldott az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a Krisztusban. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, Te tudod, mennyi fájdalmat és szomorúságot okoztam bűneimmel önmagamnak és embertársaimnak, főként pedig atyai szívednek. Szabadíts meg bűneimtől, és add nekem az új élet örömét az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Én Uram, Király.
Testvéreim, Isten megbocsátotta bűneinket, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hogy ne dicsőség.
Istenünk, mutasd meg a téged keresőknek világosságodat, hogy megtalálják az igazság útját, híveidnek pedig add kegyelmedet, hogy kövessék azt, ami egyezik akaratoddal. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen.
Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, jubilát vasárnapjára kijelölt számunkra, és amelyet megírva találunk János evangéliumának 16. fejezetében, a 16. verstől a 23. versig a következőképpen.
Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. A tanítványai közül egyesek ezt kérdezték egymástól. Mi az, amit mond nekünk? Egy kis idő, és nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és megláttok engem, és ez, mert én elmegyek az atyához. Így szóltak tehát. Mi az a kis idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit beszél. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik. Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam. Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. Bizony-bizony, mondom nétek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodni fogtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája. De amikor megszült a gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömeteket senki sem veheti el tőletek. És azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit.
Boldogok, akik hallgatják, de meg is tartják Isten beszédét. Válaszul erre az ígére most magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökké. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy a Te szavad egészen személyre szóló. Te látod a mi életünket, látod, hogy hogyan jöttünk erre a mai alkalomra, ki hogyan kelt fel, ki milyen terheket hordoz, cipel, kik azok, akik megtapasztalták a gyász fájdalmát, terheit, kik azok, akik betegséget hordoznak, kik azok, akiknek az életük válságban van, vagy kilátástalan, kik azok, akiknek zátonyra futott a házasságuk, kik azok, akik olyan terheket hordoznak, akik olyan nyomorúságokat hordoznak, amelyekből nem látnak kiutat. És olyan jó, hogy a te szavad mindenre gyógyír. És ebben a minden szóban, ebben tényleg minden benne van. Az élet minden területe. Urunk, könyörgünk azért, hogy a te szavad erővel és hatalommal szóljon. Uram, látod az én méltatlanságomat, alkalmatlanságomat, látod az én gyarlóságaimat, látod, Uram, hogy mindenre alkalmatlan vagyok, különösen az igei szolgálatra, az ige hirdetésre, de Uram, hiszem, hogy az én alkalmatlanságom és méltatlanságom ellenére is a te szavad erővel és hatalommal tud szólni. Hiszem, hogy a te szavad az célhoz tud jutni, célba tud érni. Uram, így könyörgünk, hogy vizsgáld meg a mi szívünket, életünket. Olyan csodálatos lenne, hogyha készé tudnád tenni emberek szívét ezen a mai alkalmon, hogy megnyissák előtted. Ha vágyat ébresztenél a szívekbe, hogy megismerjenek téged, azt a mindenható Istent, aki egyszülött fiát elküldte, Jézus Krisztust, értünk mindannyiunkért, aki kész volt meghalni, kész volt az életét odaadni, letenni. Urunk, így könyörgünk, hogy jelensd ki magad ezen a mai alkalmon. Szólj hozzánk, szólíts meg bennünket. Tedd valóságá számunkra az ige üzenetét. Amen. Hallgassátok meg hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Mózes első könyvének első fejezetében, az első 4 verset, majd a 26-tól a 31. versig, majd pedig a második fejezet első 4 versét szintén a következőképpen. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet, a föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek felett. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élőlényem. Azután ezt mondta Isten, nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának, és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, 6. nap. Így készült el a menny és a föld minden seregük. A 7. napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta, és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Ez a menny és föld teremtésének a története. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Drága gyülekezet, kedves testvérek, mai alkalmunkon a teremtés történet, az élet kezdete, az élet megjelenése kerül a Szentírás tükrében górcső alá. Vannak pro és kontra érvek, ellenérvek, álláspontok, azonban nekem nem tisztem a tudomány területére evezni, hiszen ezt meghagyom a szakavatott tudósoknak. Egyet azonban le kell szögezni, bármilyen alaposnak és bármilyen tudományosnak látszik is a magyarázat a tudomány szemszögéből az élet keletkezésére, mégis azt kell, hogy mondjuk, ahhoz is hit kell, amit a tudomány állít, mert egyikük sem volt ott, egyikük sem jegyezte fel pontosan a történteket. Mivel a tudomány által lefektetett dogmák, elméletek, ezért hitre van szükség az ő oldalukon is. Noha ők ezt tagadják, és mindenféle számításra, fizikai, kémiai magyarázatra hivatkozva tagadják, hogy a tudományban a hit megjelenne, mégis azt kell, hogy mondjuk, a tudósok számára is hitre van szükség, hogy elhiggyék azt, amit állítanak. Fontos azt leszögezni, hogy elmélet, mert a számításos bizonyítás feltételezés, de nincs rá semmi meggyőző érv, bizonyíték. Rengetegen tudósok közül mondják, hogy akkor hiszek Istenben, ha látom. Ezzel tulajdonképpen magukat leplezik le, mert az élet keletkezését ők maguk sem látták. Nem voltak ott, mégis elhiszik, amit állítanak, bizonyítani szeretnék. Ezért hitet feltételez. Hadd idézek egy tudományos állítást tőlük. Idézet. Jelenlegi ismereteink szerint a Föld körülbelül 4,6 milliárd éves. Több mint 3,5 milliárd évesek azok a kőzetek, amelyekben már élőlény maradványokat találtak. Ezek az élőlények egysejtű, a ma élő prokariotáknál is egyszerűbb szervezetek lehettek. Az evolúció kezdetét nem választhatjuk el az ősi Földön lejátszódott fizikai és kémiai folyamatoktól. A frissen kialakult Föld olvat anyagai sűrűség szerint rétegződtek, a gázokból pedig kialakult a légkör. Az ősi atmoszféra összetétele valószínűleg redukáló jellegű volt, az ősidőkőzeteiben levő gázbuborékokból nitrogén, metán, víz, széndioxid, ammónia, hidrogén gázokat mutattak ki. Jelenlegi légkörünk főleg nitrogénből és oxigénből áll. A széndioxid koncentrációja viszont igen alacsony. A változás az élőlények élettevékenységével hozható kapcsolatba. A légkör és az élővilág története szoros kölcsönhatásban alakult a Föld története során. Idézet bezárva. Ez a néhány mondat valóban nagyon tudományosnak tűnik, a különböző idegen szavak, a nagy számok lehengerlik az embert, azonban bennem nagyon komoly aggályok merülnek fel. Nem tudom, hogy felfigyeltünk-e rá, hangsúlyoznom kell, hogy nem vagyok a szakterület specialistája, hanem egy egyszerű, józan, paraszti ésszel gondolkodó ember vagyok, és még egyszer idézem, mert lehet, hogy a hosszú idézetből talán elment a figyelmünk, elvonódott a figyelmünk. Ezt a két mondatot még egyszer hadd olvassam fel. Az evolúció kezdetét nem választhatjuk el az ősi Földön lejátszódott fizikai és kémiai folyamatoktól. az ősidő kőzeteiben lévő gázbuborékokból nitrogén, metán, víz, széndioxid, ammónia, hidrogén gázokat mutattak ki. Én azért felteszem a kérdést, és hangsúlyozva, hogy nem vagyok a terület specialistája, nem végeztem biológiát, nem végeztem kémiát, sőt, bevallom őszintén, hogy a kémia tanárommal meglehetősen rossz viszonyt ápoltam az általános iskolában. Nem vagyok szakavatott, mégis azért hadd tegyem fel ezt a kérdést, ami gondolkodásra késztessen bennünket. Hogy mi alapján feltételezzük a fizikai és kémiai folyamatokat? Miből következtetünk a fizikai, kémiai törvények jelenlétére? Miből lettek azok a molekulák, amelyeket úgy emleget, mint aminek a jelenléte természetes? A nitrogén, az oxigén, a szén, a hidrogén, honnan lettek ezek a molekulák? Mert olyan természetesen említi, hogy hát ezek ott voltak, aztán ezeknek az összetevőjéből, és aztán nem vagyok szakavatottja a kvantumelmélet és különböző dolgok alapján, ahogy szépen sűrűsödött az anyag, és aztán egy hatalmas robbanás lett. Honnan lettek a kémiai, fizikai törvények? Mi alkotta meg a fizikai törvényeket? Honnan lettek ezek a molekulák? Miért kerültek kölcsönhatásba? Milyen fizikai, kémiai törvény magyarázza, hogy ezekből robbanás lett? A fizikai, kémiai törvények honnan lettek? Honnan lettek azok az anyagok, fizikai, kémiai törvények, amelyek a robbanást előidézték? Számos kérdés, számos megválaszolatlan kérdés merül fel ebben a néhány tudományos állításban, amire maguk a tudósok sem adnak megnyugtató, kielégítő válaszokat. Ezért ezeknek az állításoknak az elfogadásához tehát hitre van szükség. Mi azonban nem tagadjuk. Én sem tagadom lelkipásztorként, aki szeretem a tudományt, szeretem a természet ismeretet, a természet tudományt, nagyon szerettem a fizikát, de lelkipásztorként nem tagadom, hogy a teremtés történethez hitre van szükség. Hitre van szükség Isten létét, a teremtés történetet, az élet kezdetének magyarázatát, azt egyedül hittel tudjuk megragadni. Miért? Mert én sem voltam ott. Pedig lelki pásztor vagyok, mégsem voltam ott a teremtésnél. De hitre van szükség. Hittel tudjuk megragadni. De azért fogadjuk el, és azért fogadom én is el, mert a mindenható Isten jelentette ki. Nem szeretném a tudományt a hit ellen fordítani, sőt, úgy gondolom, hogy a hit és a tudomány egymás segítésére van. A Szentírás lelkisége, a Szentírás üzenete nem akar küzdelmet folytatni a tudománnyal. Hitünk és meggyőződésünk szerint ez a kettő szépen el van egymás mellett. Sőt, hitem szerint a Szentírás kijelentése Isten minden hatóságára, hatalmára mutat rá, a tudomány pedig a részleteknek a kibontására hivatott el. A Szentírás, drága testvérek, az a könyv, amit itt tartok a kezembe, a Szentírás az nem biológiai, nem kémiai könyv, nem fizikai törvényeket összefoglaló gyűjtemény. Nem ez a rendeltetése. Isten meghagyta ezt a részét a tudósokra. Egy egyszerű példával hadd világítsam ezt meg. Egy porszívó vásárlásakor a gyártó kiad egy használati útmutatót, és kiad egy szerelési útmutatót. Mind a kettő a porszívóról szól, csak más megvilágításba helyezi. A Szentírás az nem szerelési útmutató, hanem használati útmutató. Hogyan élj, hogyan éld a te életedet? A tudomány pedig szerelési útmutató, hogy hogyan épül fel az élet. Butaság lenne azt mondani, hogy a használati és szerelési útmutató ellentmond egymásnak. Segítik egymást. Kiegészítik egymást. Amit fontos hangsúlyoznunk, hogy a Szentírás Isten munkájáról, cselekvéséről szól, a tudomány pedig a teremtett világ, az egész univerzum felépítését, működését magyarázza. Az élet kialakulása nem véletlenek sokassága miatt keletkezett, hanem egészen tudatosan jött létre. Isten tudatosan teremtette ezt a világot. Ő van mindezek hátterében. Egy mai példával hadd éljek. A tudósok azt mondják, hogy egy pici gabona magban is hatalmas információ mennyiség van. Az ember sejtjei, az ember DNS-ei rengeteg információt hordoznak. Ha ez valóban így van, akkor ez azt jelenti, hogy ha van információ, és még egyszer hangsúlyozom, a tudósok mondják, egy picike-picike gabona magban is rengeteg információ van. Hogy merre kell a gyökeret ereszteni, merre kell a szárat ereszteni, hogyan kell a termést meghozni, a maghozó terméseket, rengeteg információ van egy gabona magban. Na már most, ha van információ, akkor kell lennie informátornak. Az információ nem magától jött létre. Az információ feltétele annak, hogy legyen egy informátor. Nem mondhatjuk azt, hogy az információ magától jött létre, hanem kell valakinek lennie a háttérbe, aki ezeket az információkat tudatosan megírta, megalkotta, létrehozta. Az egész világ nem más, mint egy hatalmas információhalmaz. Tele van információval, információt hordoz, hogy a bolygók hogyan keringenek a naprendszerben. A keringés az nem a véletlennek a műve, ahogy állítják a tudósok, hanem tudatos tervezés eredménye. Információt hordoz a növény és állatvilág, az ember, az emberi test, az emberi szervezet. Mindenben információ van, és ha információ van, akkor kell, hogy legyen informátor. Nem mondhatom azt, drága gyülekezet, drága testvérek, sokaknak a padján ott van. Nem mondhatom ez, drága gyülekezet, hogy ez az énekes könyv, ez magától jött létre. Ezt az énekes könyvet valaki tudatosan összeállította. Nem arról van szó, drága testvérek, hogy a nyomdában reggel, amikor felvették a műszakot, benyomta valaki a gombot, elindult a nyomda, aztán este, amikor leállt a műszak, kikapcsolták, és nicsak létrejött egy énekeskönyv. Nem. Az énekeskönyv egy tudatos szerkesztés eredménye. Tele van információval, és ez az információ egy informátort tart a háttérben. Mutat. Ezt mutatja, ezt támasztja alá, drága testvérek, hogy tudatos tervezettség eredménye lett a könyv, mert a sok információ mögött áll informátor, és ezt támasztja alá a teremtés történet. Nézzük csak meg, hogy hány alkalommal utal a teremtés történetben az informátorra. Hadd idézzem. Akkor ezt mondta Isten. Látta Isten, elválasztotta Isten, és elnevezte Isten, megalkotta Isten, és megteremtette Isten, azután megáldotta őket Isten. Minden részben újra és újra megerősíti, hogy minden mögött ott van az informátor, ott van az Isten. Mindennek a mozgató rugója Isten. Azt olvassuk az igében, hogy úgy mutatkozik be, vagyok. Ő nem zárható be térbe és időbe. Őt nem lehet abba a gondolatrendszerbe, képzelet világba belesűríteni, amiben él az ember. Milyen döbbenetes, drága testvérek, hogy a tudomány mai állása szerint mind a makrovilág, mind a mikrovilág végtelen. Milyen döbbenetes, drága testvérek, hogy a tudomány azt mondja, hogy végtelen. A tudomány használja ezt a szót, hogy végtelen. És milyen döbbenetes, hogy az ember bele van szorítva, bele van zárva ebbe a térbe és időbe. Ezért tudjátok, kedves testvérek, az ember az nem tud gondolkodni teren és időn kívül. Képtelenek vagyunk. Mert az időbe és a térbe be van zárva az ember. Az egész gondolatrendszere, az egész gondolkodása minden térben és időben működik, ezért nem tudunk teren és időn kívül gondolkodni. És ezért meg se próbáljuk Istent beleszorítani. A mindenható teremtő Istent beleszorítani térbe és időbe. Ezért mondja Isten. Figyeljünk, Ézsaiás próféta könyvének 55. fejezetében azt mondja Isten, bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Ezért Istenből csak bizonyos dolgokat láthatunk és érthetünk meg. A kijelentett igény keresztül őt megismerhetjük, betekintést nyerhetünk az ő világába, az ő munkájába, az ő szeretetébe. Minden munkája mögött az ő szeretetét tapasztalhatjuk meg. A teremtés történet is az ő szeretetét mutatja. Mit olvasunk az igében? A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt. Hát nem a szeretete nyilvánult meg abban, hogy ezt a kietlen állapotot, ezt a pusztaságot, ezt a sötétséget megszüntette? Elnézést kérek a drága gyülekezettől, nem szeretném a gyülekezetet terhelni, de hogyha néhány idegen szót elmondok, talán segít, ez a néhány héber kifejezés segít megérteni az egész teremtés történetet. A Biblia első lapja, a Biblia első mondata, első szava, Bereshit. Bereshit az azt jelenti, hogy kezdetben. De a héber világ tudta, hogy ezt mikor kell használni. Ezt a Bereshit, ezt a szót arra használják, hogy térben és időben először. Térben és időben van egy pont. És a Bereshit bára Elohim. Kezdetben teremtette Isten, a Bereshit, ezzel azt akarja kifejezni Isten, hogy volt egy pont ebben a világban, amikor minden pusztaság volt, minden kietlen volt, minden sötétség volt, volt egy pont a világban, amikor az élet megkezdődött. Igen, Isten ebben a pusztaságban belenyúl, és azt mondja, legyen. Aztán a másik szó, amit példaként kell hoznom, az a görög. Nagyon érdekes, hogy János evangéliumának első fejezetében az első vers így kezdődik, enarché. Ami a görög, ez a görög szó a héber Bereshitnek a megfelelője. Amikor Isten azt mondja a János evangéliumában, hogy enarché, én hol logos, azaz kezdetben volt az ige, akkor azt mondja, hogy volt egy pont ebben a világ történelemben, amikor valami elkezdődött. Az élet. Mind az ószövetségi gondolkodás, mind pedig az újszövetségi gondolkodásban volt egy kezdőpont. A Bereshit és enarché. Amikor valami térben és időben kezdődik, aminek kezdete van. Korábban nem volt semmi, sem térben, sem időben. Ezt úgy fejezzük ki, hogy nihil. A nihil azt jelenti, hogy semmi. Ezért mondja az Ószövetségben az ige, hogy Isten teremtett. Nem alkotott valamit valamiből, hanem teremtett. A semmiből teremtett. Korábban nem volt semmi, sem térben, sem időben. Aztán lett egy pont, a kezdetnek a pontja. Isten teremtő szavával, szavának ereje hangzott, hogy legyen. Aztán a másik, és többet nem terhelem a testvéreket idegen szavakkal, a másik a bárá szó. Nagyon érdekes, hogy a héber gondolkodásban, a héber gondolatvilágban a bárá szót az egyedül Istennel hozza összefüggésbe. A bára azt jelenti, hogy teremteni, alkotni, a semmiből létrehozni. És van egy másik szó a héberben, az ásza. Az ásza azt jelenti, hogy csinálni. Valamit valamiből készíteni. Amikor a Biblia első lapjainál azt olvassuk, hogy Bereshit bára, akkor Isten valamit teremtett a semmiből. Amikor az álszászót használja a héber, akkor az ember valamit alkotott valamiből. Mert az embernek szüksége van valamire. És drága testvérek, elnézést kérek, nem akarom a feltalálókat ledegradálni, vagy meg nem becsülni, de ez a különbség a bárá és az ászá között, hogy a bárá semmiből, Isten az ember pedig tulajdonképpen valamit föltalált, heuréka, megtaláltam, és összetette azokat a dolgokat, amelyek ott voltak előtte. Igen, drága testvérek, óriási különbség. A bárá valamit létrehozni, alkotni, teremteni, az ászát csinálni, a meglévőből valamit készíteni. Isten a semmiből, a nihilből teremtette meg az életet. Ember nem képes teremteni, csupán a már meglévőből valamit készíteni. Isten szava ilyen teremtő erejű. Az egész teremtéskor, az egész teremtés történet azt mutatja, hogy Isten valami olyat hozott létre, olyat teremtett, ami maradandó, ami megismételhetetlen, ami az ember javára van. A teremtés történetben arról olvashatunk, hogy Isten hogyan teremtette meg az életnek a feltételeit, és hogyan teremtette meg az életet. Mert Isten szava életet ad. A hét igéje szintén egy teremtés történetről szól. Egy másfajta teremtés történetről. Pál apostolnak a második korintusokhoz írott levelének 5. fejezetében a 17. verset olvashattam fel az Isten tisztelet elején. Új teremtés, a régi elmúlt is, íme minden újjá lett. Igen, a teremtésről szól, amelyben Isten az élet feltételeit teremtette meg az ember számára. Isten az idő kezdetén az élet feltételeit teremtette meg, így lett az ember, majd teremtette a házasságot, hiszen nem volt jó az embernek egyedül, olvassuk a Bibliában, aztán szerzek neki segítőtársat. Isten életet teremtett. Majd tudjuk a Biblia tudósításából, hogy valami elromlott. Ég került az Isten és az ember közé. Megjelent a bűn. Valaki egyszer azt mondta, hadd idézzem, nekem olyan sokat jelent ez a mondat, a Biblia első lapjai arról szólnak, Isten hogyan teremtette meg az életet, benne az embert, majd a második lapja arról szól, hogy az ember ezt hogyan rontotta el, aztán a Szentírás többi lapja pedig arról szól, hogy Isten hogyan hozta rendbe azt, amit az ember elrontott. Isten a világ történelemben egy másik teremtésről is beszél. Ezt is úgy nevezi kezdetben, ahogy az előbb utaltam azzal a görög szóval. Isten Jézus Krisztusban az ember számára az élet feltételeit megteremtette. Az új élet, az új teremtés feltételeit, hiszen az az élet, amit örököltünk Ádámban, a bűnbe esett emberben, abban nem lehet közösségünk az Istennel. Ezért írja Pál apostol, idézem a Római Levél 5. fejezetét, ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Mert ha annak az egynek a vétke miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiáradt az egy ember a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. Isten az ő teremtő szavával elküldte Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát, akiben megteremtette az életnek, az új életnek a feltételeit. Mert ami elrontott életünknek a vége, eredménye a teljes Isten nélküli halál. Ezt pedig Isten nem akarja. Isten nem akarja, azt olvashatjuk Ezékiel próféta könyvének 33. fejezetében, ami az egyik legdrágább igelet számomra az elmúlt időszakban. Azt mondja Isten, hogy én nem akarom a bűnös ember halálát, hanem azt akarom, hogy megtérjen és éljen. Igen, Isten Jézus Krisztusban ezt kínálja fel az embernek. Ő nem akarja a bűnös ember halálát, hanem azt akarja, hogy éljen, mert az Isten az életnek az Istene. A halál nem az Istentől van. Hadd szögezzük le, drága testvérek, hogy a halál nem az Istentől van. Isten nem teremtett halált. Isten az életet teremtette meg. És különösen most, amikor ezen az Isten tiszteleten annyi gyászoló család van, hadd bátorítsalak benneteket, hogy Isten nem teremtette a halált. Az a bűnnek a következménye lett. Isten életet teremtett. Isten életet akar adni. Azt mondja, azt akarom, hogy megtérjen és éljen. Mert Isten az élet Istene. Isten Jézus Krisztusban az élet mellett tette le a voksát. Isten az élet pártján van. És ezért küldte el Jézus Krisztus. És drága testvérek, ha ti nem hisztek Jézus Krisztusban, ha ti nem őhozzá igazítjátok az életeteket, hogyha számotokra Jézus Krisztus csak egy történelmi alak, akkor ti nem az élet oldalán álltok. Akkor ti nem az élet pártján vagytok. Isten azt mondja, én nem akarom, hogy meghalj. Jézus Krisztus azt mondja, ne attól féljetek, aki a testet öli meg. Drága testvérek, nem tudom mikor, de egyszer én is meg fogok halni. Nem tudom mikor. Feleségemet néha szoktam riogatni, hogy drágám, 36 éves vagyok, legalábbis leszek, ha megélem néhány hónap múlva, és lehet, hogy már túl vagyok az életem felén. Mert ebben az életben, amikor világra születünk, biztos, hogy meg fogunk halni. De Jézus azt mondja, ne attól féljetek, aki a testet öli meg, hanem attól féljetek, aki a lelket. És ez a nem mindegy. És Isten ezért küldte el Jézus Krisztust. Ezért van lehetőség arra, hogy higgyél Jézus Krisztusban. Higgyétek el, drága testvérek, lelkipásztori szolgálatom alatt soha nem kérdezte meg haldokló tőlem, hogy pontosan hogy is volt az a teremtés történet. Egyszer nem kérdezték meg, hogy hogy volt az, hogy ott volt a nitrogén, az oxigén, az ammónia, ott volt a víz, ennek a sűrűsödése, aztán hogy volt a kvantumelmélet, aztán hogy volt az ősrobbanás. Soha senki nem kérdezte meg tőlem. De tudjátok, azt már megkérdezték, hogy lelkész úr, ha innen most el kell mennem, hogyan tovább? És ez az. Tudjátok, drága testvérek, a teremtés történettől el kell jutni az új teremtésig. Aki leragad a teremtés történetnél, aki nem tudja, nem tapasztalja, nem érzékeli, mi az, hogy új teremtés, az nem az élet pártján van. Az nem. Drága gyülekezet, kedves testvérek, a teremtés történettől el kell jutni az új teremtésig. Ezért mondja Pál apostol, új teremtés. A régi elmúlt, és íme minden újjá lett. És ebben a gyarló, a halál árnyékában lévő életnek azt kell, hogy mondjuk, hogy győzedelmeskedett Jézus Krisztus halálával, feltámadásával a halál fölött. Hogy az élet győzött a halál felett. És drága gyászoló testvérek, ti, akik megtapasztaltátok az elmúlt napokban az elmúlást, ti, akiknek az életetekre rávetődött a halál árnyéka, ti, akik a halál árnyékának a völgyében jártatok az elmúlt időszakban, és tudom, hogy vannak olyan családok, akik megtapasztalták a szenvedés, a küzdelem mindennapjait. Hadd mondjam el nektek is, az élet győzött a halál felett, az új teremtés győzött, Jézus Krisztusban győzött. Drága gyülekezet, kedves testvérek, Jézus Krisztus az, aki által van az embernek több, mint biológiai élete. Vele lehet örök élete. Kevés az, ha valaki csak a kezdeti teremtés történetet kutatja, és arra akar választ találni. Kutasd az új teremtés lehetőségét. Keresd az új teremtés, az új élet lehetőségét, ami egyedül Jézus Krisztusban adatik meg. Ezért mondja az ige apostolok cselekedetének 4. fejezetében, egy prédikációban hangzik el, a pünkösdi prédikációban, nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Egyedül Jézus Krisztus, vele és általa lehet az embernek teljesen új élete. és drága testvérem, hadd helyezzem a szívedre ezen a mai délelőttön, ezen az Isten tiszteleten. Juss el a biosztól, juss el a biológiai élettől, a zoéig, az örök életig, ami egyedül Jézus Krisztusban van. Mert Isten Jézus Krisztusban győzedelmeskedett a halál felett, és azok, akik új teremtések, azok, ahogy a Biblia mondja, hitre jutottak, megtértek, újjászülettek, akikben az élet győzedelmeskedett a halál felett, azok üdvözülnek, és azok látnak életet. És ezzel az igével fejezem be, amit Jézus mondott. Azok átmentek a halálból az életbe. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk, hogy az életet hoztad el Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy te az élet mellett tetted le a voksodat, és köszönjük, hogy ezt az életet kínálod fel mindannyiunknak. Legyen hála ezért te néked. Amen. Drága gyülekezet, kedves testvérek, a hirdetéseket hadd olvassam fel. Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy presbiteri ülést tartunk április 29-én szerdán a 18 órakor kezdődő istentiszteletet követően a gyülekezeti teremben. Az evangélikus Kossuth Lajos gimnázium április 30-án szerdán 16 órakor tartja ballagási ünnepségét a nagy templomban. Az evangélikus élet legújabb száma kapható a kiáratnál. Isten megőrző szeretetét kívánom a kedves gyülekezetnek. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
célt, ő rá mindig számíthatok. Bármilyen nagy próbát kapok, szerelme lángja égig ér, békéjem mélyebb tengernél, hűpárt fogok. Krisztusban ki gyermek lett, Isten a földön megjelent. Úgy jött ide, mint ajándék, menteni jött, de őt verték. Míg értünk, halt a kereszten, ki engedte. Isten, ő az enyém, én az övé, áldozatának érdemén. Nincs több bűnvád, rémes halál, bennem él most már, és bölcsömtől a síromig, ő vele eldőlt sorsom is. Sem nem pokol, sem embere, kezéből már ki nem vehet, míg visszatér, vagy menj be. Dalban részesít, sem nem pokol, sem emberek, kezéből már ki nem vehet. Ő vele eldolt sorsom is. Visszatér, vagy menj behív, nagy diadalban részesít. Kezéből már ki nem vehet, míg visszatér, vagy menj behív, nagy diadalban részesít.
Reményik Sándor. Valaki értem imádkozott, mikor a bűntől meggyötörten, a lelkem terheket hordozott. Egyszerre könnyebb lett a terhem, valaki értem imádkozott. Valaki értem imádkozott, talán apám, anyám régen, valaki más, aki szeret, jó barátom, vagy testvérem. Én nem tudom, de áldom Istent, ki nékem megváltást hozott. S azt, ki értem csak egyszer is, imádkozott.
Drága testvérek, most pedig hajtsuk meg fejünket, és az oráció ökumenikában boruljunk le együtt Isten szín elé, imádkozzunk. Drága Úr Jézus, hálásak vagyunk, hogy sokaknak az oltalma vagy. Sokan rád tekintenek, és sokan benned bíznak. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy te vagy, aki reménységet hoztál ebbe a világba, és te vagy az, aki vigasztalást, erőt tudsz adni az ember számára. Urunk, könyörgünk azért, hogy áld meg ezt a drága gyülekezetet. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy munkáld az ébredést, hogy bűnlátásra, bűnvallásra és bűnelhagyásra jussunk. Urunk, könyörgünk azért, hogy áld meg a te népedet. És így szeretnénk egy családként imádkozni azokért, akik terheket hordoznak. Szeretnénk imádkozni a gyászolókért, a gyászoló családokért. Te látod az éveket, az évtizedeket. Szeretnénk megköszönni mindazt, amit általuk adtál a családtagoknak. Szeretnénk imádkozni az itt maradottakért. Imádkozni azért, hogy valóban te szavad legyen vigasztalás számukra. Szeretnénk gondolni az emlékezőkre. Így adunk hálát azért a testvérünkért, aki hűséges gyülekezet tag volt, hiszen azok, akik az Úrban haltak meg, azok nem elmentek, hanem előre mentek. Előre mentek, de ott van a viszontlátás reménysége, és mindazok, akiknek a neve be lett írva az életnek a könyvébe, azok ott lesznek. Ott lesznek azon az elkészített helyen, amit te ígértél, amiről olvashatunk a János evangéliumában. És köszönjük, Urunk, hogy benned bízók, azok így nézhetnek szembe az elmúlással. Azoknak, akiknek nincsen új életük, azoknak nincsen reménységük. Akik nem az élet mellett tették le a voksukat, akik nem az élet pártján állnak, azok a végzetes halállal néznek farkas szemet. A mulandósággal, az elmúlással. De azok, akik Krisztusban haltak meg, akik új teremtések, akik elmondhatják, hogy az életükben a régi elmúlt, és íme minden újjá lett, akik engedtek a te teremtő szavadnak, és Jézus Krisztus által új életet nyertek, azok tudják, hogy nem a haláli az utolsó szó. Tudják, hogy nem a koporsóba kell csupán feküdni, hanem van élet a halál után. Mert te mondtad, nem azért, mert mi ezt mondjuk, hanem azért, mert te mondtad. És amit te mondasz, az igaz. Urunk, így adunk hálát azért, hogy lehet reménységünk, és ez a reménység hangozhatott ezen a mai alkalmon. Visszük eléd ezt a drága gyülekezetet, a gyülekezeteinkben az alkalmakat, visszük eléd a betegeket, akik betegségben szenvednek, akik gyötrődnek a kórházi ágyokon. Imádkozunk őértük is. Gondolunk a nincstelenekre, azokra, akik feje fölött nincsen tető, nincs hajlékuk, nincsen családtagjuk, akikre senki nem nyitja rá az ajtót. Imádkozunk azokért, akik egyedül vannak, akik magányosak, akik az élet magányában küzdelmet fel akarják adni, imádkozunk azokért, akik nélküled élnek. Visszük eléd egyházi és világi vezetőinket, könyörgünk, hogy legyenek példamutatók az életükkel, a szavaikkal. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy valóban a te szavad megdicsőjön a mi életünkben. Visszük eléd, Urunk, az érettségizőket, akik a elkövetkezendő napokban számot kell, hogy adjanak a tudásukról. Imádkozunk azokért, akik vizsgai időszak előtt állnak. Őrizd meg őket. És Urunk, sok minden van a szívünkön. Látod, kinek-kinek mi van a szívében, a szívén, de a tőle tanult imádságban mindezt hadd foglaljuk össze. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenek népe, végezetül pedig vegyétek az Úr áldását, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd, és adjon neked békességet. Szép napot, hetet kívánok mindannyiuknak, Isten áldja meg önöket, és ha Isten éltet bennünket, jövő héten is szeretettel várunk mindenkit. Ez Isten tiszteletre erős vár a mi Istenünk.